Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégeit, mai két vendégét. Kis Anna éghajlatkutatót, a földtudományok doktorát, az ELTE meteorológiai tanszék tudományos munkatársát, és Szabó Péter éghajlatkutatót, az ELTE meteorológiai tanszék doktorandusát. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek hozzánk. Éghajlatváltozás és hatásai, ezek lesznek a témáink, vagy a fő témánk a következőkben, és most szeptember elején, szeptember 3-án beszélgetünk, és hát a mai nap időjárása is ilyen 28-29-30 fok körüli hőmérsékletekkel, illetve hát a folytatásban, hogyha megnézzük, akkor a további napokra előrejelzett jócskán 30 fok körüli vagy feletti értékekkel azt jelzi, hogy hát a szeptember beköszöntével nemigen ér véget a nyár. Kapcsolható akár ez is az éghajlatváltozáshoz, hogy átalakul egy kicsit az évszakok folyamatossága, vagy az évszakok szerkezete. Önök is a másfél foknál készítettek elemzést arra vonatkozóan, hogy változnak, sőt az elmúlt évtizedekben nagyon is megváltoztak az évszakhatárok. Hosszabb lett a tavasz és a nyár, szóval egy kicsit felborultak az évszakok?
Így van, ezt vizsgáltuk mi is, hogy az évszakok megváltoztak kissé, hogyha azt tekintjük, hogy az 1970-es és 80-as években szimmetrikusak voltak az évszakok, egyébként egészen azok voltak, akkor az mostan megváltozott, mert gyakorlatilag 2-3 héttel hamarabb kezdődik a tavasz, mint korábban, és nagyjából csak egy héttel hamarabb fejeződik be, mint ahogy kellene május 31-éhez képest. Tehát azt jelenti, hogy akkor 25 nappal hosszabb a...
Az nem csekély azért 25
a nap. A tavaszunk, és ugyanúgy a nyarunk is hosszabb lett, egy héttel hamarabb kezdődik, mint például június 1-e, és 2-3 héttel pedig kitolódott szeptemberre. Tehát egyértelműen az is 25 nappal hosszabb lett, az ősz hossza érdekes módon nem változott, míg a tél a két évszak növekedésére pedig lecsökkent a tél hossza.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy például értelmet veszti lassan az, amikor indián nyárról, meg vénasszonyok nyaráról beszélünk, vagy ez azért beiktatható abba a szeptember, ugye ez ilyen szeptember második fele, talán még október eleje szokott ez lenni, de hogy ezt is ez az évszakok átrendeződése, ezt is felülírhatja talán? Kis Anna.
Itt igaziból igen, a magának ennek az indián nyár fogalomnak nincsen igazán exakt definíciója, tehát egy kicsit függ attól, hogy hogyan értelmezzük ezt a jelenséget, de hogyha igen, azt a kritériumot szabjuk meg, hogy ez akkor következik be, hogyha a nyár után már volt egy hidegebb periódus, és utána jön megint egy felmelegedés, akkor igen, mondhatjuk azt, hogy ezt kvázi bekebelezi a nyár, és ugye kitolódik ilyen szeptember végéig, és akkor már nehezebben fordul elő egy ilyen úgynevezett vénasszonyok nyara.
De hogyha azt mondjuk, hogy kicsit újra kell gondolnunk, vagy hát újra szakaszolnunk az évszakokat, akkor tulajdonképpen ha nagyon drasztikusan akarjuk ezt elválasztani, akkor van egy melegebb és egy hűvösebb időszak? Vagy ez azért, ez a csak pusztán két időszakra bontani, az azért nagyon leegyszerűsíti a
dolgot? Hát ez nagyon az szerintem, mert mindig van egy napenergiában gazdagabb, melegebb évszakunk, ezt neveztük ugye nyárnak, aminek hossz egyre rövid, vagy hosszabbodik, bocsánat, illetve van egy napenergiában szegényebb, hűvösebb évszakunk, ez a tél, és a kettő között pedig azért a kettő harca megy, és ezt nézzük átmeneti évszakoknak. Tehát lehet, hogy persze eljutunk oda egy idő után, hogy ugye a tél is gyakorlatilag egy tavasznak, vagy ősznek felel meg, és akkor mondjuk egy ilyen enyhe időszaknak nevezhetjük, meg egy forrónak. Tehát ez is elkövetkezhet, de egyelőre még szerintem maradhatunk a négy évszaknak.
Ugye nyilván ezeknek az évszakhoz határoknak is lehet egy, hát úgymond egy ilyen civil olvasata, vagy egy civil megközelítése, és egy tudományos megközelítése, mert hát lehet, hogy annak, hogy ugye hosszabb lett a nyár, és akkor itt ugye 20-25 napokról beszélhetünk, ennek azért sokan örülnek, hogy szeptemberben, októberben is lehet mondjuk kabát nélkül járni, egy ingben vagy egy pólóban, akár lehet a kertben piknikezni, novemberig nem kell fűteni talán, vagy még lehet, hogy még utána se. Hát ez úgymond a civil vagy a laikus olvasata, vagy a megközelítés, de nyilván van ennek egy tudományos megközelítése, és gyanítom, hogy ott azért már vannak negatív következmények, és így lehet ez?
Igen, ez egy abszolút pozitív hatása, persze, hogy ősszel később kell elővenni a kabátot, a fűtési szezon sokkal később kezdődik, tehát ez egy pozitív hatása. Ugyanakkor azt vizsgáltuk is pont mi, hogy Nagyon sokat tényleg meg tudunk spórolni, egyre többet a fűtési energia csökkenésével, hiszen ugye melegszik a tél is jelentősen, ezért kevesebbet kell fűteni. Ugyanakkor, amit a hűtésre költünk majd, meg ugye ezeket a műszereket be kell szerezni, ezeket a légkonikat, az gyakorlatilag egyes térségekben majdnem akkora értékű, mint amennyit nyerünk a fűtésnek a csökkenésével. Tehát, hogy nem feltétlenül pozitív hatásokról kell csak beszélni, illetve láthatjuk ezeket is a pozitívakat, de úgy gondolom, hogy jóval kisebb azoknak az aránya és a mennyiség, amelyek a pozitív oldalon szerepelnek.
Amit még esetleg igen hozzátennék, hogy itt az ökológiai rendszerekre is kell gondolnunk, tehát hogy egy kicsit így túllépve a saját hétköznapjainkon, hogy ott is bekövetkezhetnek ilyen eltolódások, vagy akár kártevők ugye áttelelhetnek, vagy tovább aktívak
maradhatnak. Hát, hogy új kártevők jelennek meg, ugye pontosan, most például igen, ugye igen. Itt voltak a mi hagyományos szúnyogjaink, aztán most ugye egyre inkább már a ázsiai tigris szúnyogok vették át a terepet, tehát ez is átalakul, idegen honos kártevők megjelenése, de hát gondolom, hogy a szántóföldi kultúra is markánsan változhat, tehát ennek nagyon sok olyan következménye van, ami hát valóban negatív folyamatokkal is járhat együtt. Ugye említette a telet, arról kevesebb szó esett, meg hát most még ugye itt vagyunk a nyár utóban, vagy az ősz kezdetén, de azért ott is nagyon markáns változásokat lehet tapasztalni, hogyha már az előző évek teleit nézzük, egyértelműen eltűnni látszik a kiterjedt havazás, a hosszan megmaradó hótakaró, és hát nem csak nálunk, hanem éppen most lehetett olvasni arról, hogy Ausztriában és Svájcban is, ahol rendre már például sípályákat kellett bezárni, és nem csak időszakosan, hogy télen nem volt hó, hanem végérvényesen bezárták, mert azt mondták, hogy ilyen magasságban, ezen a területen egyáltalán nem várható olyan havazás, és még gépek olyan műhavat se tudnak csinálni a téli időszakban, ami ezt a sípályát alkalmassá teszi. Szóval ezeket is, nyilván a télben is nagyon markáns változások jöhetnek, annak is annak.
Igen, itt is a hőmérséklet emelkedése az elsődleges, amit ki lehet emelni, mert valóban ugye nem csak az átlag hőmérséklet, hanem a minimumok meg a maximumok is növekednek, és például ezáltal a fagyos napok száma az csökken. Ez természetesen hatással van a csapadék halmazállapotára, tehát igen, hogyha nem havazás történik a téli időszakban zömében, hanem inkább eső esik, akkor ez egyrészt igen erre a téli turizmusra, vagy a téli sportokra is jelentős hatást gyakorol, illetve itt megint jön egy ilyen újabb láncolat, hogy a hidrológiai folyamatokban is megjelenhet, tehát hogy jellemzően nálunk a tavasz az árvizes időszak, mert pont ekkor van az, hogy a télen felhalmozódott hó a hegységekben elolvad, és akkor ugye ez leér hozzánk tavasszal. Viszont ha már eleve télen nem hó esik, hanem csak eső, akkor az rögtön a lefolyás részévé válhat, és akkor megjelenhet ugye már ez a folyók vízhozamában is. Néhány évvel ezelőtt itt Budapesten is volt a karácsony és szilveszter közötti időszakban egy nagyobb árhullám, ami amúgy nem igazán jellemző.
Sőt, hát én arra emlékszem, hogy talán ugye két évvel ezelőtt, 2024-ben, amikor szintén egy nagyon komoly aszályos nyarunk volt, és akkor utána még persze jött a Borisz ciklon is az őszi időszakban, de hogy ott valamikor már szeptember vége felé, vagy október elején áradás, vagy árvizek voltak, a Dunán is lehetett ezt tapasztalni, pedig hát azért megszokhattuk, hogy az árhullám, meg az árvíz, az valóban inkább a koratavasz, vagy a tavaszi időszak, de ezek szerint ez sem törvényszerű, tehát jöhet ősszel is ez.
Kétféle árvíz létezett eddig, ami most ugye eltűnni látszik, az egyik a jeges ár, tehát amikor
ez a télvég,
indult, igen, ez igen. A téli. Másik pedig ez a május környéki, vagy ilyen június elejé árvíz, ami szintén eltűnni látszik. És igen, ahogy Anna is mondta, teljesen új dolog volt ez, hogy decemberben egy járhullám alakult ki. Pont azért, mert eső formájában hullott az a nagy mennyiségű csapadék, ami nem hóban, és ugye ez nem tárolódott ott, tehát nem volt hóban tárolt vízkészlet, hanem az egyből lefolyt, és ezzel alakult ki az árhullám.
Igen, de talán az őszi árvíz az mégiscsak különlegesnek számít, és ennek kapcsán, mintha arról olvastam volna, hogy ezt összefüggésbe hozzák a tenger, vagy a tengervíz hőmérséklet emelkedésével, és most például az idei nyáron, augusztusban, ugye a földközi tenger kapcsán emlegették azt, hogy most tulajdonképpen már hetek óta ilyen 30 fok körüli a földközi tenger hőmérséklete, tehát a pára kicsapódás miatt ez könnyen idézhet elő az őszi időszakban ilyen vagy ehhez hasonló árhullámokat vagy árvizeket. Tehát megvan ez a fajta összefüggés is a tengervíz hőmérséklet és az őszi folyamatokkal kapcsolatosan?
Igen, abszolút. Tehát ahogy 2024-ben egy ilyen rendkívüli meleg nyár után, Európában is ez volt akkor a legmelegebb.
Tegyük hozzá, hogy most még melegebb van azért a 2024-es nyár. Ott is voltak hőhullámok, meg hőségriadók, de talán a mostani nyár az még extrémebb volt, erről beszélünk egy kicsit részletesebben is.
Igen, és hogy azt látjuk, hogy a földközi tenger sosem látott melegségre tett szert, tehát hogy óriási hőmérséklete és energia van ott, és amint érkezik majd egy ilyen hideg levegő a magasban egy ciklon által, akkor az gyakorlatilag óriási csaparékot tud majd generálni, és én abszolút várom is, hogy hol fog ez kialakulni, azt sajnos még nem tudjuk, hogy éppen a Dunavízütőn, vagy éppen ahol Valenciában történt ez az óriási úgynevezett magassági hidegörvény, de az biztos, hogy valahol le fog csapni.
Valahol lesz ennek hatása.
Óriási ciklonokat és energiákat fog ez generálni, és nagy csapadékokat is.
Anna ehhez valamit hozzátenne?
Igaziból csak az, hogy igen, ez a Polis egy jó példa volt erre, tehát most
igen,
is.
Azt tényleg, igen, azt még tetőzte ott, ugye, akkor igen, hát aztán majd meglátjuk, hogy az idei őszön mire számíthatunk. Ez már valóban nem a tudományos megközelítés, de azért az jutott eszembe, hogy vannak ezek a régi évszázados megfigyelések, vagy ilyen népi megfigyelések, amiket szoktunk emlegetni, amik például a medárthoz, a fagyos szentekhez, vagy éppen a zsákban meleget hozó Sándor József Benedekhez kapcsolódnak. Ezek is jó részt akkor elfelejthetők. Persze ez nem volt törvényszerű, hogy ezek mindig évről évre meghozzák azokat a remélt, vagy jósolt, vagy jövendőlt folyamatokat, de hát ez azért ezek mégis évszázadokon keresztül rögzült megfigyelések voltak, de ezeknek is akkor nagyjából búcsút mondhatunk.
A legtöbb ilyen népi megfigyelésnek van valamilyen valóság alapja, tehát hogy tényleg köthető hozzá valamilyen fizikai folyamat. Amit ezekből kimondottan vizsgáltunk, az egyik ez a medárnap volt, és ott egyébként azt találtuk, hogy az ilyen 50-50, hogy tényleg néha bejön, néha nem, meg eleve nehéz ugye azt értelmezni, 40 napig esik az eső, mert
hát, azért igen, az ritka.
Szóval, igen, itt egy kicsit pontosítani kell a definíciót. A másik pedig ez a Sándor József Benedek. Ott ugye alapvetően az arra vezethető vissza, szerintem ez a népi jövendőmondás, hogy olyankor van a tavaszi napi egyenlőség, és akkor ugye egyre hosszabbak lesznek a nappalok, több a besugárzás, és akkor így melegszik az idő. Ott pedig azt találtuk, hogy igaziból már korábban elkezdődik ez a melegedés, tehát hogy már Sándor József Benedek előtt beindul a tavaszi felmelegedés.
Hát csak át kell nevezni a Sándor József Benedeket. Én ezt hozzátennék el még egy másik dolgot, hogy azt, hogy annáig elemezték, ez a medár úgy tűnik, hogy kiszorul júniusról, mert ugye úgy tűnik, hogy a június most szárazodott az elmúlt 50 év alatt. Tehát, hogy ez a medárnak az egy úgy búcsút mondhatunk. Másik pedig az, hogy ugyanakkor a tavaszaink nagyon korán kezdődnek, viszont úgy azt látjuk, hogy egészen sokáig tart még a hidegbetörések sorozata. Tehát ez a Pongrácz, Szervácz és Bonifác még úgy tűnik, hogy létezik és megvan, annak ellenére, hogy ugye jóval hamarabb kezdődik már a tavasz. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a fagyveszélyes időszak jelentősen növekedett.
Ilyenkor szoktak elfagyni a
gyümölcsfák. Így van, hogy ugyan is történt, meg 2021-ben, 2022-ben, és egyre inkább az elmúlt 10 évben jelentősen növekedett ezeknek a fagyoknak a gyakorisága. Tehát ezt ki is mutattuk, hogy a csonthéjasokban különösen nagy kár tehet, illetve esetleg ilyen későbbi fagyok esetében az almában, illetve a szőlőben is.
Igen, és hát ez igen, de ez valóban ez gyakorlat volt az elmúlt években is. Ugye nyáról, kitolódó nyáról beszélgettünk az imént, és ehhez kapcsolódóan már érintettük a nyári hőhullámokat, amelyekből hát egyre hosszabbak és egyre intenzívebbek érkeznek Európába is, Magyarországra is, ezt megtapasztalhattuk már az előző években is, de talán az idei nyáron ezt még erősebben érzékelhettük és tapasztalhattuk, sőt megtanulhattunk egy, hát talán korábban még nem annyira emlegetett fogalmat, ez a hőkupola, amivel az idei nyáron is találkozhattunk. Azért az előző években, vagy hát talán inkább évtizedes visszatekintésben azért korábbi nyarakon talán sokan még legyintettek, hogy hát korábban is volt meleg nyár, korábban is volt nyári forróság, voltak meleg nyári napok, de azért mostanra talán mindannyian érezhetjük, hogy ez azért talán mégiscsak más, valami nagyon más, ami most van.
Igen, ugye egy hőhullámot alapvetően három dolog szerint tudunk értelmezni. Az egyik, hogy milyen gyakran fordulnak elő. azt úgy látjuk, hogy a gyakorisága az nem igazán növekedett, viszont a másik kettő, az a hőhullámoknak a hossza, illetve az intenzitása, azaz azt jelenti, hogy bizonyos hőmérséklet fölötti hőösszeg az mennyiben növekedett, ezek egyértelműen növekedtek. Tehát hosszabbak már ezek a hőhullámok, és jóval intenzívebbek, mint korábban.
Tehát most már ugye 40-42 fokos hőmérsékletek
így van,
is voltak.
Van, és ugye ez nem egy napon keresztül kell elviselni, hanem több napon keresztül. Tehát az intenzitás egyértelműen növekedett, úgyhogy egyébként ezeknek a hőhullámoknak a hossza is. A gyakorisága úgy látjuk, hogy ez nem annyira. Tehát, hogy abban igaza van valakinek, hogy régen is voltak hőhullámok, viszont nem voltak ilyen hosszúak, és nem voltak ilyen intenzívek.
A 60-as, 70-es, 80-as években is voltak? Mert hát akkor azért vannak pontos meteorológiai feljegyzések, hogy milyenek voltak ezek az évek. Hát én arra emlékszem, hogy az én fiatal koromban, vagy gyerekkoromban, hogy hogyha 30 vagy 31 fok volt egy júliusi vagy augusztusi napon, akkor az címlapon hozta a Népszabadság.
A fiatal korom, ezért... bocsánat, az 78-as évek után? Bocsánat, nem is menjünk ebbe bele, de hogy alapvetően 70-80-as évek az hűvösebb időszak volt Magyarországon, tehát akkor nem nagyon voltak, hogyha top 30 hőhullámot nézzük, akkor ide nem tartozik bele egy sem ebben az időszakban. De hogy előtte valóban voltak ilyen 4-6-10 évente egy-egy hőhullám, viszont 90-es évek óta megnőtt ezeknek a gyakorisága egyértelműen.
Tehát most már azért majdnem minden nyáron, ugye lehet, hogy csak egyszer, de azért mindig van egy hőségriadós időszak, vagy egy hőhullámos időszak.
Igen, és valóban, hogyha a budapesti adatokat nézzük például, akkor az idei két hőhullám az ilyen top kategória, mert ezek voltak a legintenzívebbek, illetve az egyik az kiemelten hosszú is volt, nem a leghosszabb, azt hiszem, te a második leghosszabb.
Igen, tehát...
Volt ez a június végi 12 nap.
Igen. Volt idén ugye volt egy 12 napos, aztán volt egy 9 napos, igen. Egy rövidebb, de
az
még intenzívebb volt,
igen,
mert magasabb hőmérsékletek voltak.
Fölött, ami 27 fokot határozott meg napi átlaghőmérsékletben, nagyon sok volt az összegyűlt hőmérséklet, tehát sokkal nehezebb volt elviselni a szervezetnek.
Az meghatározható egyébként, hogy persze tudjuk, hogy amikor az országos tiszti főorvos hőségriadót rendel el, akkor mik a paraméterek, de mondjuk a meteorológiai megközelítésben hogyan írható le a hőhullám, vagy mi is ez?
Többféle definíció van igaziból, tehát hogy ez eltérő országonként is, vagy így régiónként más lehet. Most nálunk azt hiszem, igen, ez a 27 fokot meghaladó
Hogyha három napig 27 fok legalább, felett van, igen. Akkor az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriadót rendel, tehát a kettő össze van kötve gyakorlatilag.
És a hőkupola, amit az idei nyáron emlegettünk többször is, mert talán az a korábbi években még ezt nem nagyon használtuk, ezt a kifejezést, de ez csak annyit jelent, hogy itt beszorul ez a meleg levegő, vagy ez az extrém forróság?
Hát én ezt a kifejezést nem szeretem, mert tényleg nagyon új, és igazából az emberek...
Nem is nagyon szakmai, vagy nem is
tanulják.
Meteorológusok nem nagyon használják ezt?
Nem volt jellemző, ez ugye egy, nem tudom, 5-10 éve talán az angol száz szakirodalomból jött a heat dome nevű kifejezés.
Igen. És ennek ilyen termodinamikai mögöttes tartalma van, tehát azt jelenti, hogy alatta nagyon instabil a légrétegződés, és egy ilyen záró réteg bent tartja ezt az instabil légrétegződés. Ugyanakkor viszont, hogyha olyan erős a feláramlás itt alul, tehát a hőség, egy idő után át tudja törni ezt a kupolát, és akkor kialakulnak ezek a zivatarok, hőzivatarok, úgymond. Tehát, hogy ezt nevezzük hőkupolának, de szerintem nem annyira helyesen, hogy mindig minden hőhullám lesz ráhúznánk.
Igen, hát ugye azt gondolja az ember, hogy itt akkor például ugye a Kárpát-medencére, akkor reereszkedik egy ilyen kupolaszerű hőség, és akkor ez nem nagyon mozdul, talán a medence jellegből adódom. Majd erről beszélgetünk szerintem egy kicsit részletesebben is, hogy mondjuk Magyarország mennyivel van jobban kitéve ezeknek a változásoknak. Időjárási adatokat elemezve mi mondható el vajon a korábbi évtizedekre visszatekintve és összehasonlítva akár az idei adatokkal, hogy valóban melegszik egyre gyorsabban és jobban melegszik a kontinens, sőt, olvasom azt, hogy Európa még talán gyorsabban is melegszik, mint a világ többi része. Így van ez, vagy miért van ez így, ha így van?
Ez így van, sajnos.
Igen, tehát a globális átlaghoz képest, igen, az európai kontinens melegedése az erőteljesebb. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy magának az éghajlat változásnak az egyik velejárója, hogy megváltoznak a cirkulációs viszonyok, és például igen, lehet egy ilyen beragadt anticiklon, ami egy ilyen hőségperiódust vagy tartós hőhullámokat eredményez, ez nyilván melegíti a területet. A A másik ok, ami hozzájárulhat, az, amiről már szintén érintőlegesen beszéltünk, hogyha a hótakaró csökken, az ugye megváltoztatja a sugárzási viszonyokat, és egy ilyen pozitív visszacsatolás alakul ki, tehát hogy még erősíti a melegedést. Harmadik tényező, hogy Európa az meglehetősen közel fekszik az északi sarkvidékhez, ami a teljes földet tekintve a legerőteljesebben melegszik, tehát hogy ennek a közelsége is szerepet játszik. Illetve van még egy, ami pedig a szennyezőanyag kibocsátással áll igaziból összefüggésben, mert hogy csökkent az aeroszol kibocsátás, ami viszont a felhőképződésben játszik jelentős szerepet, és azáltal, hogy kevesebb lett az aeroszol részecske, az csökkentheti a felhőzetnek a kialakulását, ami viszont pont, hogy megvéd minket a sugárzástól, tehát, hogy több sugárzás érkezik be, akkor ez megint csak a melegedést idézi elő.
Igen, ez a káros anyag kibocsátás kapcsán azért az jutott eszembe, hogy láttam én egy ilyen listát, hogy kik vannak az élen, és ebben ugye érdekes mondani, ugye, vagy nem annyira érdekes mondani, hogy Kína és az Egyesült Államok van az élen, a harmadik helyen talán India, és Európa vagy az Európai Unió csak a negyedik helyen van ilyen káros anyag kibocsátásban, tehát ezek szerint mégis mi vagyunk, vagy Európa inkább az elszenvedője, akár hát ezeknek a folyamatoknak is.
Itt kicsit pontosítanék, mert ezek az üvegházgáz kibocsátású káros anyagok, amire Anna gondolt, az inkább az a légszennyező anyagok. Ja, tehát, hogy amik gyakorlatilag... Tehát azt mondhatjuk, hogy Európa tisztább lett, tehát hogy tisztább lett a légkör, jobbak lettek a légkör viszonyok, tehát hogy jobban tudjuk lélegezni, sokkal kevesebb az aszmás beteg, tehát alapvetően a rövid távú aeroszol részecske kibocsátás csökkent, és ezáltal lett tisztább, úgynevezett brightening történt a Európa levegőjében, tehát ezért sokkal több napsugárzás érkezik a felszínen, és ezért nyáron jobban fel tud melegedni. Kontinens, tehát ahogy Anna is ezt mondta. A másik pedig az igen, hogy sajnos az EU a negyedik helyen áll, vagy mondjuk holt versenyben Indiával, igen, a szén-dioxid kibocsátás tekintetében.
De akkor elsősorban az, hogy Európa jobban érintett globális összehasonlításban, vagy a globális vetületben, mint más földrészek, az elsősorban valóban ennek a földrajzi elhelyezkedésnek köszönhető? Tehát ez lehet a fő ok?
Ilyen tekintetben igen, hogy ugye a sarkvidéknek, északi sarkvidéknek a közelsége szerepet játszik, igen, vagy hogy az áramlási viszonyok pont úgy befolyásolják. Igen, tehát hogy a földrajzi elhelyezkedésnek is van szerepe, vagy így hozzáad a...
Ugye most igen, lehet Péter. Mondani?
Igen.
Hogy két dolgot tennék még ezt hozzá. Az egyik az, hogy kimutathatóan Európában jóval több az anticiklonális helyzet, tehát ez a száraz és meleg időjárás okozó helyzet, mint korábban. Tehát azt látjuk, hogy növekedett ezeknek az úgynevezett cirkulációs viszonyoknak a gyakorisága. És azt is kimutatta egy idei cikk, 2026-os, hogy ezeknek a helyzeteknek a gyakorisága azt eredményezte, hogy 55%-ban kiszáradt Európa talaja. Tehát, hogy bocsánat, rosszul fogalmaztam, tehát, hogy 55%-ban ez a cirkulációs viszonyok megváltozása, tehát, hogy több az anticiklon, okozta azt, hogy Európa 1980 óta kezd kiszáradni egyre inkább.
Ez is egy meglehetősen vészjósló helyzetet vázol föl. A másfél fok blogon többször is írtak arról, hogy voltak éppen a 3 Celsius fokos melegedést Európában már, hát nagyjából tudomásul kell vennünk, vagy ezzel, ez már eldőlt, és ezzel majd együtt kell élnünk, de jöhetnek még rosszabb forgatókönyvek akár? Ennél nagyobb melegedés is? Szabó Péter.
Igen, sajnos. Tehát, hogy globálisan most járunk az úgynevezett másfél foknál, amit jövőre fogunk átlépni valószínűleg tartósan. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy valamihez viszonyított másfél foknál, azaz az iparosodás előtti időszakhoz szoktuk ezt hasonlítani, ami 1850-1900-es időszakot jelent. Tehát ahhoz képest járunk globálisan másfél foknál, ez képest Európa már 2,4 Celsius foknál jár a melegedés tekintetében.
Majdnem a háromnál vagyunk, igen.
Igen, és akkor azt látjuk, és az európai felkészülési stratégiák ez a 3 fok feletti hőmérséklethez alkalmazkodnak már, tehát ehhez próbálnak alkalmazkodni, és minden stratégiát erre építenek már.
Ez azt jelenti, hogy ez már nem egy visszafordítható
folyamat. Ez már szinte biztos, mert ugye amit ma kibocsátunk, annak nagyjából 15-20 év múlva lesz csak hatása a rendszerben. Tehát hogy ez már egy ilyen biztosan rendszerbe táplált valami, és mondjuk utána rajtunk múlik, hogy egy ilyen 4 fokos, vagy inkább egy 7 fokos közeli európai átlaghőmérséklet növekedéshez kell.
Ez mivel járna egy ilyen, akár egy ilyen 6-7 fokos?
Hát én a 6-7 fokba bele se akarok gondolni, hogy ez...
Az már olyan drámai.
Igen, ez a legpesszimistább forgatókönyv, amit valószínűleg el fogunk kerülni, de az is kérdés, hogy akkor mennyire tudunk globálisan összefogni, hogy akkor a 4 fokhoz leszünk-e közül, vagy inkább mondjuk esetleg az 5-höz. Tehát...
Annának, kis Annának van ehhez hozzáfűzni valója?
Esetleg annyit csak ilyen megjegyzésként, hogy az éghalatnál, igen, hogy ezt nagyon fontos észben tartani, hogy nem egyik napról a másikra történnek a dolgok, hanem tényleg évtizedekben kell ilyenkor gondolkoznunk, és igaziból a másfél fok is olyan, ami egy ilyen nagyon behatárolt küszöb ugye a párizsi megállapodás miatt, hogy nem egy év számít igaziból, ugye 2024 eddig az egyetlen olyan év, amikor globális szinten átléptük a másfél fokos felmelegedési szintet, de megközelítettük már 2025-ben, illetve idén is elég jó esélyekkel indulunk szerintem. Viszont, hogyha tényleg azt akarom kimondani, hogy másfél fokkal melegebb az éghajlat, mint mondjuk az ipari forradalom előtt volt, akkor 20 vagy 30 év átlagát kell néznem, hogy az teljesíti-e a másfél fokos küszöböt. Tehát ezek az egy-egy évek most még ilyen intőjelek, és hát nyilván minél több van belőle, annál inkább valószínűvé válik, hogy tényleg most már több évtizedes átlagban is átlépjük ezt a küszöböt, de hogy egyelőre ezt még pont nem haladtuk meg.
Mi az, amire nagyon oda kellene figyelni, vagy mi az, amire nagyon vigyázni kéne, hogy ezeket az értékeket nagyjából tudjuk tartani?
Rengeteg dolog, és különböző szinten lehet ugye csökkenteni a kibocsátásunkat, hogy lehet egyéni szinten, lehet közösségi szinten, országos szinten, illetve legfőképpen globális szinten kell, hiszen ahogy ön is mondta, nem csak az EU múlik ez, hanem leginkább most Kínán múlik, az Egyesült Államokon, illetve Indián, tehát ez a három legnagyobb kibocsátó, plusz a negyedik az EU persze. Tehát, hogy alapvetően mindenki múlik, és ugye nem csak a kibocsátás számít, tehát hogy az első lépés az, hogy próbáljuk meg csökkenteni a kibocsátásunkat, de az alkalmazkodás is egy nagyon fontos területe ennek az egész éghajlatváltozásnak, hiszen látjuk, hogy bizonyos hőmérséklet csökkenés el kell szenvednünk, és majd ezekhez kell alkalmazkodnunk. Tehát ez egy mindenképpen hasonlóan fontos lépés szerintem, mint az, hogy csökkentsük a kibocsátásainkat.
Ugye, amikor arról beszélünk, hogy Európa rosszabb helyzetben van, mint a globális átlag, akkor azért ezt a gondolatmenetet folytatva érdemes arra is kitérnünk, hogy Európán belül, ahogy én olvastam a különböző tanulmányokat vagy felméréseket, az derül ki, hogy a Kárpát-medence és talán Magyarország még kiszolgáltatottabb, vagy talán még rosszabb helyzetben van. Tehát még kitettebbek vagyunk ezeknek a hatásoknak és folyamatoknak. Egyáltalán miből adódik ez a medence jellegből, a Kárpát-medence medence jellegéből adódik?
Valóban így van. Tehát a 1971 óta Magyarország térsége 3-4 fokot melegedett a nyarak tekintetében, de hozzá kell tenni, hogy ez nem csak Magyarországot érinti, hanem a térségünket is. Tehát ugyanúgy Szlovákiát, tőlünk keletre lévő Romániát, Ukrajnát, illetve a Balkán térségét is. Tehát ez a terület az, amelyik leginkább kitett ennek. És ugye nem csak a hőmérséklet tekintetében járunk sajnos élen, hanem a csapadék csökkenés tekintetében is. Ugyanígy a Balkán és a tőlünk keletre lévő területeken egy ilyen 25-30%-os nyári csapadék csökkenést látunk már a számokban, míg a növekedés egyedül Észak-Európa területén látható, ami nagyjából Anglia és a skandináv országokat jelenti, tehát hogy az északabbi területeken. Tehát Európa egyetlen meg van osztva a nyári csapadék csökkenés és növekedés szintjén.
Anna esetleg ehhez valamit hozzátenne?
Igaziból csak, hogy nehéz kérdés szerintem mindig ez, hogy mi mennyire sérülékeny, mert ugye ha valami kis szigethez viszonyítom mondjuk a Kárpát-medencét, akkor azt mondom, hogy mi még relatíve jobb helyzetben vagyunk, tehát hogy ott a tengerszint emelkedés mondjuk az, ami egy tényleg kritikus probléma, illetve fontos mindig mellé tenni, hogy igen, hogy mennyire képes adaptálódni az adott ország, tehát hogy ez nagyon sokat számít, és nem tudom, hogy ez később szóba jön, még ez a többlethalálozásról volt a Peti
egy jelentése. Igen, arról beszéljünk mindenképpen.
És hogy ott ez szerintem nagyon kiviláglik, hogy az adaptáció az milyen hatásokat tud eredményezni.
Csak még a magyarországi folyamatok kapcsán, hát csak így tényleg zárójelbe az jutott eszembe, hogy hát azért, hogyha néztük például a hőmérsékleti indexeket vagy mutatókat, akkor én például azt láttam, hogy éppen ebben a térségben tehát Magyarországon néha itt volt a legmelegebb, tehát melegebb volt, mint Dél-Európában, vagy Szicíliát is lekörözte hőmérsékletben. Például volt olyan nap, amikor Újpest, ahol mondjuk 42 fokos rekordokat mértek, de emlékszem, hogy még a Kékestetőn is 30 fokot jegyeztek föl, tehát ez is jelzi azt, ezek a kirívóan magas hőmérsékleti értékek, hogy itt a Kárpát-medence, azon belül Magyarország, hát nincs könnyű helyzetben?
Ez is jelzi, persze, és hogyha megnézzük a 2021-es nyár hőmérsékletét, amely egyébként a legmelegebb volt a mérések kezdete óta Magyarországon, azt látni, hogy Magyarország országos átlagban melegebb volt, mint Spanyolország, hogyha az összes adatot nézzük. De ugye Spanyolország azért jobb volt, tagoltabb, ott vannak hegycsúcsok is, meg vannak jóval melegebb területek is, például ugye Sevilla térség az, azért nem tudunk versenyezni a 40 plusz fokokkal.
De ez azt is jelenti, hogy mondjuk elmondható az is, hogy Magyarország éghajlata hát úgymond átalakulóban van, tehát a mérsékelt égőből már tartunk a meleg klíma övezetbe, vagy a meleg klíma övbe?
Ezt is elemeztük, igen, és azt látjuk, hogy egyre inkább a 70-80-as évek utáni közepesen meleg klímaöv bejutottunk mostanra. Tehát ugye látszik egy ilyen eltolódás, és egy másik klímaövben vagyunk már, amely inkább a Rómától délre lévő síkterületeknek felel meg. Uh-huh. De ugye nem csak a hőmérséklet
számít. Ez már majdnem Nápoly környéke, hogy nem is tudod, hogy Rómától délre, de nézzük, az már ugye
ennek felelnek,
az már ugye Katania térsége.
Az Alföld közepe természetesen az, ami leginkább ilyen meleg, vagy déli része. De ugyanakkor nem csak a hőmérséklet az, amely meghatározza az éghajlati öveket, hanem a csapadéknak, illetve a talajnak a szárassága is, amelyet szintén vizsgáltunk. És egy ilyen félszáraz övbe kezdünk egyre inkább szintén átmenni. Míg a 70-80-as években csak az ország 5%-a tartozott ebbe a klímaövbe, most már 15%-a is benne van, tehát hogy látjuk, hogy egy ilyen 10%-os növekedés volt ebben, és ugye ez még tovább fog romlani sajnos a jövőben, és egyre inkább egy ilyen közép-spanyolországi Madrid mellett, és egy ilyen észak-görögországi, mondjuk Thessaloniki, vagy mondjuk a Duna-delta környéki klímához fogunk hasonlítani. Ugyanakkor fontos azt itt hangsúlyozni, hogy azért nem lesz egy mediterrán ország, mert a mediterrán országok az jellemző, hogy a téli csapadék sokszorosan járinak, és ugye nálunk a kettőnek a kiegyenlítése zajlik most jelenleg, és az nem lesz az, hogy a téli az sokkal több, mint a nyári. Tehát ezt nem látják a modellek, nem várják a modellek. Illetve az a másik fontos tényező, hogy nálunk azért elfordulnak fagyok, és ezekben a térségekben meg nem.
Igen. Magyarországon belül is azért nyilván vannak különbségek. Azt hiszem, hogy erre vonatkozóan is volt tanulmányuk, hogy talán az nem is meglepő, hogy ugye Csongrád, tehát a déli területek azok, amik jobban érintettek például ebben a melegedésben.
Azt nem tudom, hogy az ország mely része melegedett a legjobban. Ha jól emlékszem, inkább a magasabban fekvő területek azok jobban melegedtek, mint az alacsonyabbak, hogy számfolj meg annak. De a hőhullámok tekintetében egyértelműen ott
van. Tehát, hogy csak a forróság inkább, mint hogyha azt arra emlékszem a tanulmányban, hogy a forróság az leginkább azért a Csongrád, tehát a déli megyéket érint, és talán Nógrád volt kiemelve, igen, hogy igen, talán Nógrád megye az, ami ahol talán kevésbé volt magas a hőmérséklet. Igen. Nagyvárosok és Budapest, itt még nehezebb a helyzet, mert hogy ugye azt mondják, hogy a városközpontok még jobban felmelegszenek, a városi hőszigetek jönnek létre, tehát hogy itt még nehezebb mindezt átvészelni. Így van ez?
Igen, ez így van. Ugye a városnak van egy sajátos szerkezete, amiatt, hogy nagyon sok az ilyen beton, aszfalt felszín, tehát eleve a beépített területek, ezek megváltoztatják a sugárzási viszonyokat, és ezáltal alakul ki ez a városi hősziget hatást, meg ugye nagyon kevés a természetes felszín, tehát akár a víz vagy a növényzet, amelyek mérsékelhetnék egy kicsit a hőmérséklet
emelkedését. Tehát itt a zöldítés lehet a megoldás?
Igen,
tehát,
szerintem
egyre több zöld,
igen, a belvárosokba fák, is, parkok, vagy a... Igen, ezt, tehát hogy szerintem azt mindenki megtapasztalta már, mondjuk Budapesten nekem a Kecskeméti utca egy ilyen kedvencem, hogy ott tele van ültetve fákkal, és tényleg, ha Kálvin térről valaki átsétál az egyetem térre, akkor ott érezhetően sokkal hűvösebb van.
Igen, erre voltak is azt hiszem, hogy konkrét mérések, hogy ahol nagyobb a zöld terület egy városon belül, vagy a belvárosban is, ott érzékelhetően több fokkal alacsonyabb tud maradni a hőmérséklet. Anna az imént már utalt arra, hogy kimutatható számadatok és összefüggések vannak arról is, hogy a hőség mennyiben növeli a halálozást, vagy mennyiben eredményez többlet halálozást. Egyébként egészen megdöbbentő adatot találtam, ez ilyen európai vonatkozás, hogy 2025-ben, tehát tavaly Nyugat-Európa városaiban a becslések szerint több mint 24 ezer hőhullámhoz közvetlenül kapcsolható halálesetet regisztráltak, de Európa egészében akár 70 ezres is lehet ez a nagyságrend. Ez nagyon megdöbbentő számadatok. Tehát valóban egy ilyen egyenes összefüggés van a hőség, a hőhullámok és a többlethalálozás között.
Igen, ezt mi is vizsgáltuk, és egy módszertant, nyilván minden egyes módszert a más és más, nem tudom, ők pontosan mit használtak, de mi használtunk egy ilyen küszöbfeletti hőszeg szintjén, ami a heti halálozást vizsgáltuk, mert csak ez állt rendelkezésünkre, ilyen adatok, és mi is azt látjuk, hogy valóban jelentős a többet halálozás. Például 2024-ben a legintenzívebb hőhullám alatt Budapesten, ami 13 napig tartott, ez alatt a két hét alatt 34%-os volt a többlethalálozás Budapesten, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen átlagosan 500 fő per hetes átlagos halálozás, és ez jön egy ilyen 34%-os többlethalálozás. És hogyha az egész országot nézzük, és a három legintenzívebb hőhullámos hetet nézzük, 2024-ben szintén, akkor országos szinten 1400 fővel többen haltak meg sajnos, mint egyébként a hőhullámon kívüli időszakban, a május és szeptember közötti időszakban. És ez egy egészen magas szám, és ezt leosztva, ugye nyilván az átlagos halálozással, akkor kijön, hogy nagyjából 20%-os volt 2024-ben a többet halálozás országos szinten. Tehát ez egy rendkívül magas érték, és ugye természetesen megyénként változó ez, hogy hol magasabb, hol kisebb.
Anna?
Igen, csak esetleg itt lehet azt hozzátenni, hogy Szeged térségében volt talán ez a 20%-os érték, és azt hiszem Tolna megyében volt a legmagasabb a többlethalálozás. Igen, tehát ugye a megyék között, és annak ellenére ugye, hogy amúgy a Csongrád-Csanád megyében több a hőhullám. Tehát, hogy itt jön az, amire korábban utaltam, hogy ott viszont a Szeged térségében több a légkondicionálóval felszerelt lakások száma, tehát hogy ők már elkezdtek adaptálódni a változáshoz, és ezért lehet az, hogy mondjuk egy másik megyében, ahol nem készültek fel erre igazán ezekre a változásokra, ott nagyobb is lesz a hatás.
És sokan kárhoztatják egyébként, ugye, hogy ha nagyon sokat használunk légkondicionáló berendezéseket, de bizonyos helyzetekben akár védelmet is jelenthet a légkondicionáló?
Rövid távon mindenképpen, tehát ez valószínűleg ezért van, hogy ugye ahol a legtöbb hőhullám van, és a legintenzívebbek is, Szegeden, éppen ezért nem olyan magas a többlethalálozás, mint az összes hőhullámot tekintve, mint pedig az intenzívebbeket tekintve, mint például más megyékben, mert inkább ugye Veszprém, Zala, Tolna, és melyiket mondtam még az előbb bocsánat, itt puskázom, Tolna megye. Tehát ezekben a megyékben jobban magasabb, mert itt nincs csak annyira hozzászokva ezekhez, illetve valószínűleg nincsenek is annyira felkészülve az ilyen hőhullámokra, mondjuk a kórházak sem, vagy még nincsenek jó stratégiák, mint például Szegedben, hogy Anna is mondta, a legtöbb a légkondival bíró lakások száma is, tehát itt valószínűleg már jobban adaptálódtak ezekre
ez a helyzetekhez. Ez azt jelenti, hogy az egészségügy számára is egy kihívás, vagy egy feladat ez, tehát azt rendre elhangzik, hogy kik a leginkább veszélyeztetettek hőség idején, ugye az idősek, szívérrendszeri panaszokkal élő kisgyermekek, a várandós édesanyák, de az egészségügynek, a közegészségügyi ellátásnak is fel kell erre előbb-utóbb készülnie, hogy amikor ilyen hőség hullámok vannak, vagy hőhullámok vannak, hát akkor bizony sokkal többen vannak veszélyben, vagy veszélyeztetett helyzetben.
Abszolút, tehát hogy a kormánynak egy megfelelő és helyes stratégiát kell kidolgozni, meg a városoknak is egyébként, tehát ez egy fontos feladata kell, hogy legyen szerintem. Ahol lakom a 7. kerületben, a belvárosban, ahol gyakorlatilag a legkevesebb a zöld terület aránya, most új klímastratégia kidolgozásába kezdtek, mert látják ők is, hogy ez így nem tartható tovább. Ugye árnyékolók, vagy ezek a napvitolek bevezetésével foglalkoznak most újra. Esetleg a tetők világosítása is egyébként jó opció lehet, hiszen ugye minél világosabb egy felszín, annál több napsugárzást tudunk a világűrbe visszaverni. Tehát ez is egy jó opció, csak ugye mindennek költsége van. Még egy dolgot a hőhullám és a légkondi kapcsolatára, hogy azt látni, hogy sajnos valóban rövid távon megvéd minket a légkondi, viszont hosszú távon egyrészt extra széndioxidot bocsátunk ki a légkörben, mert ugye ezeket gyorsan be kell kapcsolni ilyen gázégésű erőművekkel. Másrészt pedig azt látjuk, hogy én le tudom hűteni a saját lakásomat, viszont mellette lévő lakásokat meg melegítem. És pont ezért látszik Budapest belvárosa és a külvárosi rész közötti egyre nagyobb hőmérséklet különbség. Tehát, hogy sokkal jobban melegedett a belváros, mint a külváros az elmúlt 10 évben különösen, valószínűleg köszönhetően annak, hogy a légkondik jobban fűtik a belvárosi területet.
Hát nyilván azt a meleget valahova kinyomják.
Így van.
Igen. Éghajlatváltozásról, hőségről beszélgetünk, és itt vannak az egyre gyakrabban és többször emlegetett éghajlati ciklusok, mint például az El Niño vagy a La Niña. Most az idén nyárhoz kapcsolódóan nagyon sok szakértő már egy ilyen szuper El Niño jelenséget emlegetett, drámai hatásokkal és lehetséges következményekkel. Bekapcsolhatók ezek az éghajlati ciklusok azokba a folyamatokba, amelyekről eddig beszéltünk, vagy beszélgettünk, vagy akár például az idei nyári hőség összefüggésbe hozható, például az El Niño-val, vagy az El Niño jelenséggel?
Kezdhetem én. Egyértelműen nem. Ezt mi is vizsgáltuk, hogy van-e kapcsolat a nyarak és a kialakuló El Niño között. És azt látjuk, hogy amikor 1971 óta 13 legalább közepes El Niño volt a Földön, és amikor ez kialakult, akkor abból csak 3 volt relatíve meleg Magyarországon a nyár. Tehát 3 esetben volt. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag 3-13 az egy nagyon kis arány, tehát nem köthető ehhez. És megnézzük a szárazságra vonatkozóan is, itt csak 2 évet találtunk, amikor relatíve száraz volt Magyarországon a nyár, közben meg kialakult egy legalább közepes El Niño. Tehát, hogy nincs kapcsolat, azt találtuk.
Uh-huh. Anna?
Igen, tehát, hogy ennek az El Niño-La Niña jelenségnek igaziból globálisan van hatása, vagy vannak olyan lokális területek, Dél-Amerika, vagy az USA-nak egyes részei, vagy Ausztrália, ahol tényleg azonnal érezhető hatása van. Nálunk ez nem jelenik meg így igaziból direktben.
Tehát Európát talán kevésbé érinti, vagy Közép-Európát kevésbé érinti?
Igen, én azt mondom, hogy ez alapvetően a Csendes-óceánnak a trópusi térségében zajlik ez a jelenség, és arról van szó, hogy ott melegebb lesz a tenger felszín hőmérséklete, mint ami egyébként szokott lenni, és ezt a szuper El Niño-t, azt hiszem itt a másfél fokos küszöböt itt is azt vezetik be, hogyha az anomália, vagy ez az eltérés, ez nagyobb, mint másfél fok, akkor hívhatjuk szupernek a jelenséget, és hát most is egy ilyesmi zajlik.
Igen, hát ezt a küszöböt már átléptük, tehát hogy gyakorlatilag már szupernek nevezhetjük, igen, ami most van, és azt mondják, hogy mivel soha nem látod, magasságokban fog ez kerülni, ez az érték, tehát nem másfél, hanem 2,5 és 3 fok között, igen, lesz, ez a relatív érték, amiben mérik, ezért ilyen Giga vagy Godzilla El Niño-nak is nem láttam nevezni ezt az El Niño-t. Azért, mert sosem látott erősségű lesz majd. És hogy ennek milyen hatása is van, sajnos van azért hatása, egy ilyen gyenge kimutatott hatása, de az inkább a téli, összvég és a téli csapadékra és a hőmérsékletre van hatása a térségünkben, Magyarország időjárására. Nem túl erős azért itt sem a kapcsolat, tehát nem vehetjük ezt 100%-nak, amikor ez kialakul, akkor ez lesz. Viszont egy nagyobb valószínűséggel lesznek, vagy lesz az idei tél enyhébb Magyarországon, illetve csapadékosabb is. Uh-huh. És ezt a szezonális előjelző modellek, amelyek mondjuk 6 hónapra előre próbálják megadni az időjárás, azok is nagyjából alátámasztják.
Hát ha már csapadék, meg nagyobb mennyiségű csapadék, ez most, amire jó ideje várunk, és hát itt Budapesten nem is tudom, mikor volt komolyabb olyan áztató eső nagyon régen, az egész országot komoly aszály sújtja. Az aszály mondhatni, hogy hát azért természetes velejárója, a nyári velejárója Magyarország éghajlatának, de ami most történik, az már túl van ezen?
Igen, valószínűleg. Tehát, hogy itt is arról van szó, hogy a gyakoriságokat is kell nézni, tehát, hogy valóban ez az természetes része a hazai éghajlatnak, hogy nyáron aszályos időszakok lépnek fel. De ugye most még könnyű visszaemlékezni, hogy tényleg a 2024-es év, vagy a 2022-es pláne az is nagyon erősen aszályos év volt, és most megint itt vagyunk, hogy tényleg nem nehéz visszaemlékezni, hogy mikor esett utoljára, hogy igazán az eső. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy kicsit túl mutat már.
De mondhatjuk azt is talán, hogy egyfajta szárazodási tendencia jöhet.
Igaziból itt meg az eloszláson van a hangsúly, tehát hogyha megnézzük akár az elmúlt 50 év adatait, akkor a magyarországi éves csapadék összeg átlagot tekintve az nem igazán változott jelentősen, az évek között van változékonyság. És ha jövőbe tekintünk klímamodell szimulációk alapján, akkor szintén ezt látjuk, hogy az évi összeg az nem változik, viszont az időbeli eloszlás az igen, tehát télen valamelyes több csapadék várható, nyáron pedig ez látható, hogy a két szélsőség irányába mozdulunk, akkor több napon keresztül semmi eső nem esik, utána pedig egyszerre lehullik sok. Az összeg az ugyanannyi maradhat kb., vagy hát itt is kicsit csökkenhet, de ez az eloszlás az, ami igaziból megváltozik várhatóan.
Igen, hát az van, hogy az asszálynál nagyon fontos, hogy legyen egy téli feltöltődés a talajban, és ez úgy tűnik, hogy 2021 óta csak igazából egyszer valósult meg, 2022 és 23 között. És hogyha egy ilyen nagyon rossz helyzetből indulunk, mondjuk áprilistól, áprilisra nem töltődik fel a talaj, akkor gyakorlatilag sokkal könnyebben ki tud száradni nyár végére az egész ország, ahogy most is történt ez. Az történt, hogy télen nem volt csapadék, és nem tudott a talaj feltöltődni, utána azóta pedig egy ilyen egymás erősítő hatásként gyakorlatilag egyre jobban kiszáradt a talaj. És nem csoda, hogy ezért a legszárazabb nyarunk lesz most, úgy tűnik, a hungaromet majd ezt megerősíti természetesen hivatalosan, de ezt már látjuk az adatok tükrében. Illetve a másik legmelegebb nyarat zártuk, ez azt jelenti, gyakorlatilag egy tökéletes recept arra, hogy a újra történelmi asszály legyen, és a legnagyobb asszály, amióta ugye mérjük Magyarországon ezt. Tehát.
Hát ez egy szomorú forgatókönyv, és hát nem tehetünk más, mint várjuk az esőt és a csapadékot. Az éghajlatváltozásról és annak hatásairól beszélgettünk az elmúlt órában két vendégünkkel, Kis Anna éghajlatkutatóval, az ELTE Meteorológiai Tanszék tudományos munkatársával, és Szabó Péter éghajlatkutatóval, az ELTE Meteorológiai Tanszék doktoranduszával. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
Köszönjük szépen. Mi is.